Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat! A fáma szerint április az év legszeszélyesebb hónapja. Elég csak arra gondolni, hogy amíg az egyik nap szikrázó napsütésben, másnap igencsak kellemetlen hűvös szeles időben lehet részünk. Az idei évben ezt a márciusról is elmondhattuk, úgy látszik a tavasz első két hónapja szélsőséges. De akármilyen is időjárásunk, a gyümölcsfák virágoznak, zöldbe öltözik a természet, és ezzel együtt a kertészkedni szeretők feladatai is megszaporodnak. Erről fogunk ma a Kertész Válaszol című műsorunkba beszélgetni Salamon János kertészünkkel, akit sok szeretettel üdvözlök itt a stúdióban. Elmúltak az ünnepek, és most megpihenve nézzük sorba, mi minden is vár ránk ebben a hónapban. Kedves János, az elmúlt adás óta eltelt egy hónap, és mondhatjuk úgy is, hogy egy mozgalmas hónap. Az időjárás gyorsan kicsalogatta a legkorábban virágzókat, és az elmúlt egy hónap alatt voltak igencsak hideg, szeles, sokszor még havas reggeleink is. Mi a helyzet szűkebb és távolabbi térségünkben? Okozott-e károkat ez a kevergő időjárás nálunk? A hírek szerint a tenger melléken szó szerint megtizedelte a baraszttermést.
Igen, sajnos a kajszi barasz, amely korán virágzott az egyes részén az országnak, elfagytak, ahol fagyzugosabbak. Mi szerencsésebbek voltunk szerintem Zalába azért ilyen téren, hogy a magasabban fekvő részeken nem fagyott el a termés. Probléma az is, hogy előbb indult minden. Tehát ha azt nézzük, hogy például egy körte virágzásnak az ideje az április első hete, április közepén kezdődik, vannak olyan körte fajtáink már, amik szinte elvirágoztak teljesen. Akkor elárultam, hogy mennyivel előbbre van a vegetáció ilyen téren. Sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni.
Ez van. Kedves hallgatóink, miután a műsor élőben megy, így az önök kérdéseire is számíthatunk. Legfőképpen azokra szeretnénk számítani kertészeti témákban, tehát rákérdezhetnek a szakembernél az 575-17-18 és az 575-17-19-es számokon, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor ne feledjék tárcsázni a 00386-2-es számokat, és türelmesen megvárni, hogy a kérdésükkel bekerüljenek a műsorba. És még egy apró kérés: a kérdés idejére, ha lehetséges, halkítsák le a telefon közelben lévő rádióikat, mert az általában zavarja a vonalat. És kezdjük egy a reggel az irodánkban feltett kérdéssel. A kolléganőnek az a problémája, hogy a virágládáiba, amelybe tavasszal ilyenkor szépen beleülteti a virágokat, beletelepszenek, ő azt mondta, pajorok, csimaszok. És általában augusztusra ezek a virágok kidőlnek.
Hát ez többnyire a földdel sikerül ezeket a pajorokat bevinni, vagy magával már a cserepes növényben lévő földben megtalálhatóak, és sajnos elrágják a gyökerét, ezért megy tönkre ezek, ahogy egy korhadék lakóról van szó, és ahogy nőnek, folyamatosan rágják a gyökereket, és akkorra érik el azt a nagyságot, hogy tönkre teszik a növényeket. Célszerű ezért mindig a földet, ha a kerti föld, nem tudom, hogy milyen földről van szó.
Azt mondta, innen, onnan már nagyon sokféle helyről is nagyon drága földeket is vásárolt, és általában mindig probléma ez náluk.
Sajnos akkor a környéken ez problémás lehet, hogy ezek a pajorok vannak. Célszerű a földet ilyenkor azért átrostálni, hogy a ment lévő pajorok fennakadjanak, és így ki tudjuk küszöbölni. Ha ezt se tudja megoldani, akkor sajnos egy drasztikusabb módszert kell alkalmazni, egy talajfertőtlenítőt belerakni, mint a pajorokat kiöli, csak egy lyukakat kell csinálni a földbe, és belerakni, ez egy gázosodó talajfertőtlenítőről van szó, az a Force nevezetű készítményről, ez a pajorokat megöli igazából.
Ezek most valóban áprilisi-májusi cserebogárpajorok, vagy pedig egy másik rovarnak a...
Többnyire ezekről a cserebogarakról beszélünk, elég sok fajtájuk van, tehát megállapítani nem olyan könnyű igazából, de lényegében mindegyik ilyen korhadék lakó is emészti a talajban lévő korhadfát, gyökereket, és ezeket fogyasszák.
De ezek nem egy év alatt fejlődnek ki. Ezeket ugyebár a nagykönyv szerint mi úgy tanultunk, hogy 3-4 év alatt fejlődnek ki.
Igen, igen, ezek több év alatt fejlődnek ki, de a földdel bevisszük a kisebb pajort, amit még mondjuk nem látunk, és ez folyamatosan fejlődnek. Vannak ezeknek is évei, amikor gradációja van, azért az egyre kevésbé okoz gondot egy kertben is már, mert... Tehát nincsenek akkora volumenben ezek a cserebogarak már meg a környezetünkben.
De van a pajorokhoz hasonló, a rózsabogárnak is ilyen pajorféréje, csimasza van, azokról pedig azt lehet tudni, hogy ők nem olyan károsak, csak abban az esetben, ha nagyon-nagyon föl vannak szaporodva. Tehát ha nagyon sok kerül például egy virágládába, és ők pedig nagyon szeretik a komposztot, tehát ahol készítik a komposztot, így lehet, van. Hogy onnét kerülnek be.
Így van, a komposzttal nagyon könnyű ezt bevinni. Ezek a rózsabogarak és ezek a bundásbogarak főként inkább most a gyümölcsfáknál okoznak problémát, hogy a virágot, tehát megrágják a bibéket. Tehát nagyon sok helyen lehet látni, hogy egy fa is tele tud lenni, ha a környékben mondjuk olyan komposzt volt, amiben ezek megvoltak, kikeltek, és szépen rágják a virágokat, tehát tönkreteszik a termést.
Tehát lehet, hogy azért van annyi belőle, mert ott a környéken lehet, hogy egy korhadó fa is van, ahol ezek nagyon szeretnek tanyázni.
Így van, így van, és innen meg szépen átmennek egy számukra kedvezőbb, lazább talaj mondjuk, egy nedvesebb körülmény között mondjuk lehet, hogy a korhadó fába már szárazabb a körülmény, és átmennek.
Tehát a tanács az volna, hogy végső esetben ezt a forszot egy kis rúgba belerakni, az gázosodik, és akkor meg lesznek óva a szép virágok. Másik kérdés, hogy tehát áprilisban nagyon sok feladatunk van. Már beszéltünk arról, hogy a hidegtűrő növényeket már egy részét már márciusban ki lehetett ültetni. Ilyenkor áprilisban folytatnunk kell a vetést és a kiültetést. Mely növények kerülhetnek ki biztonságosan most már?
Igen, hát azért...
Abba az esetben, ha ilyen szép idő lesz.
Ha szép időnk van, az áprilisban, tehát a népi jedelem igazából a virágvasárnapnál kezdődik a virágok vetése, az egynyári virágok vetése Szabadföldben, tehát ilyenkor el lehet kezdeni az őszi rózsa, a torta virágnak a vetését, el lehet kezdeni a kardvirágoknak a hagymáit kiültetni, a zöldségekből el lehet mondjuk ha valaki csinált palántot, a káposztafélék nyugodtan, a zellert ki lehet palántolni, azok bírják a hidegebb körülményt. Ha mondjuk azt nézzük, hogy 25 fok van, és este is csak 10, meg 7 fok van, ezek jól érzik ebbe az időjárásba is magukat.
Tehát szóval most ezeket már mind biztonságosan ki lehet rakni.
Ha valaki félteni, hogy jön egy hidegebb időszak, és mondjuk nem volt edzve a palántája, akkor nagyon egyszerűen egy fátyolfóliás takarással több fokot tudunk segíteni, ha hideg idő jön.
Márciusban kiültetett káposzta palánta, úgy látszik azért volt közben hidegebb, szelesebb idő, mert volt sajnos, kifehéredett a szára egyik oldalról. Ezt mi okozhatta?
Vagy az, hogy nagyon erős napot kapott.
Inkább
a napégés lehetett, mert azért ennek egy fóliában lévő palánta, vagy egy ablakpárkányban azért nem erősek a szöveteik. És az is lehet még, hogy ez a nagyon szeles időjárás, szóval a szél is okoz ilyen gondot, a hideg is tehet ilyent, megcsipheti egy kicsit, de
mert
nem lesz
vele probléma.
Mert a
színük is kicsit belilásodott a levelük.
Igen, az a hidegtől lehet egy kicsit a belilásodást, igazából ez ki fogja heverni, ha maga a növénynek a belső része nem ment tönkre, tehát az úgyis látható, ha kezd lankadni, akkor elfogyott a növény.
Nem, a palánták csak annyi, hogy kicsit el vannak színeződve, meg ez körülbelül egy 2-3 centi hosszan, ez egy kis kifehéredés.
Igen, ez talán a napégés inkább, ez ki fogja nőni.
Aztán kaptunk még egy kérdést, a téli fokhagyma nagyon sárgul is gyenge.
Igen, sajnos a fokhagymának, ez a fokhagyma légy több, mint valószínűleg elkaphatta. Ilyenkor elkezd a növény sárgulni, elkezd úgy a középső része úgy tekeredni, torzulni, és úgy, mint a visszafelé menne a földbe. Sajnos ezt, ha kivesszük meg a földből egy ilyen fokhagymát, félbevágjuk, lehet látni, hogy benne vannak a nyűvek és rágják. Ezt most célszerű minél előbb megpermetezni egy karatezeonnal, tapadót hozzáragva és egy gomba ölőt, mert tönkre fog menni az egész állomány. Ebből már nem lesz olyan szép fokhagyma, de megmenekül azért valamennyire a termés.
Uh-huh. Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják, amelybe Önök is feltehetik a kérdéseiket, hogyha valamilyen probléma van a kertbe, a veteményesbe, a gyümölcsösbe, akár szőlőbe, virágoknál, és van is egy kérdezőnk. Halló, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok, még visszaménileg kelemes ünnepeket mindenkinek.
Köszönjük sokat magának is.
Marika vagyok. Fele kérdésemre már kaptam feleletet, de a drótférök, hát ez kvír, olyan gyönyörű káposztát kiütettem, a fele el van a föld alatt rágva, a petrist is kiütettem, vettem, az két napon belül még a szárába sem maradott, csigáknak szórtam, szért szórtam, hamut körül, mindenféle drótférök, csimmaszokat összeszedögetem, mikor ásom, vigyázom, rostálom. Hát nem tudok mit mondani más. A fokhagymából is drótférget találtam. És mivel lehetne ezt megpermetezni, vagy vissza? Másképp a fokhagyma nagyon gyönyörű, későn ütettem novemberben, olyan 30 centi, sötét zöld, a közepe még olyan kunkorodott, mint mondták, és benne a drótférek.
Sajnos a drótféreggel az a probléma, hogy ez a talajban van. Szerintem a fokhagymánál inkább a fokhagyma légy okoz problémát. Az a gond, hogy ezek ellen védekezni talajfertőtlenítéssel lehet. Vagy ez a forsze, vagy van egy másik készítmény, a bazamid nevezetű készítmény. Mid, az a készítmény neve. Mezőgazdasági úrra meg kell érdeklődni, hogy mit tartanak, és direkt erre kell kérni talajfertőtlenítést. Ha ilyen problémák vannak, azért nem nagyon találkoztam kertbe, hogy ennyire nagy probléma van. Ilyenkor tényleg be kell vetni, mert az összes növény tönkre fogja tenni.
Még de ezt ilyenkor, amikor már be van ültetve, be van vetve, lehet használni, vagy pedig előtte kell használni?
Egyeseket lehet használni ilyenkor is, hogy a sor közben húzunk egy barázdát és beleszórjuk, de legjobb lenne, ha már ilyen problémák vannak, mielőtt kiültetés előre van, az egész talajba beleforgatni, hogy ez a gázosodó hatás, de az a probléma, hogy akkor az egész kert igazából fertőzött.
Én, mikor kapálok, akkor szememmel megyek, mint a mikroszkop, mikor ások szintén, hanem én dolgoztam úgy egy kertészetnál, ott a fokhagymát mindig beszokták áztatni gálizba. Most még a cukorborson olvastam, hogy pipitír teát meg kell áztatni egy 20 percre, és abba a vízbe beletenni a cukorborsót. És úgy csináltam, mi szétnyillottak a magok, de minden egy szemeküket. És mostant akkor ez a gálicot miért szokták ottan bele gálicba betenni a fokhagymát, mikor elütettök, meg a kardvirágot is beletettik. Nem tudom mennyi időre, egy 20 fél órára, és akkor kiszedtük, akkor úgy ütettük ezt. Ez nem használ neki van. Hát én már hamusztam. Meszet szórtam veteménynek. Csiga ölüszert szórtam. A petrisen rajt vannak a zöld hérnyuk. Hát igaz, mezőbe vagyok, de nem tudok már hallom, mérnök úr, mit csinálni. tavar is.
Igaz, hogy az önkertje ott azért ilyen erdős terület közelében van, és igen, azért sok minden igen húzódhat be, igen, de akkor menjünk arra, hogy Gálizban miért szokták belállítani.
Nem mondták még. Nem
de majd, most a szakember mindjárt megmondja.
Köszönöm.
A gálica, ami igazából rész hatóanyag, az a magok és a gumó felületén lévő gombák és baktériumos fertőtlenítést alkalmaz. Régen a szaporító ládák, mikor fákból voltak, az is szokták részgálicos vízbe, vagy bordói leves vízbe átmosni, hogy ez fertőtlenít ilyen télen. A felületén lévő gombák, amíg vannak baktériumok, azokat igazából csírátlanítja, és a fokhagymán is, tehát eléggé kényes egy növény, és a gombás betegségekre fogékony, botrit tiszes, más ilyen lágy rothadásra is hajlamos, és ezzel, hogy így megáztatják ebbe a rezes lébe mondjuk egy 5-10 percig, utána meg kell szárogatni, hogy száradjon rá, és így elültetve igazából csávázzák magát házi módszerrel a hagymát.
Tehát nem lehet rögtön, tehát muszáj kicsit megszárítani?
Jobb, ha meg van szárítva, mert akkor még a felületén, tehát ez ugyanúgy, mintha permeteznénk. Tehát az a lényeg, hogy rászáradjon, akkor fog mindenképpen hatni. Ha mondjuk egyből belerakjuk a nedves földbe, akkor a föld elszívja a hagymáról a részgálicot, és nem fog hatni.
De legalább kicsit segítene neki abba, hogy hamarébb élet tehát leheljen bele, mert azért
igen,
előáztatás a
dályok,
gumóknál azért jót tesz.
Jót tesz, igen, viszont vigyázni kell azért ezzel a rizzel való áztatással, mert ez sok esetben kicsit gátolja a gyökeresedést, szóval nem szabad túlzásba vinni,
tehát
nagy dózissal.
Tehát nem tartani kell ezt az
5-10-15 percet tartani, és utána lecsöpögtetni, leszárogatni egy kicsit, tehát nem kell teljesen csont szárazra, és utána el lehet ültetni.
Visszatérve, tehát akkor nagyon sok gondot tud okozni a hagymánál a hagymalégy, de sajnos a kiültetett káposztáknál is időnként van egy olyan légy, ami problémát okoz. Hogy tudjuk megvédeni a káposzta palántáinkat a káposzta légy ellen?
Igen, sajnos ez a káposzta légy, és ezek a legyek tipikusan azok, akik megtalálják egyből a növényt. Hiába mondjuk azt, hogy mondjuk egy hagymát és káposztát is 5 évente kerül ugyanarra a területre, nem tudunk akkora távolságot tartani egy kis kertben. Ilyenkor azt tudjuk csinálni, hogy magát a palántát öntözzük be egy rovarölős vízbe, vagy bemártjuk magát a palántát kiültetés előtt, egy ilyen felszívódó, mondjuk egy mospilámba, vagy amit éppen lehet kapni ellene, és ezáltal a növény egy felszívja nem tudja károsítani. Általában a káposztalégy nem szokott akkora gondot okozni, mint itt a fokhagymánál, a fokhagymalégy, meg a hagymalégynél.
De ez is egy olyan kártevő, ami éppen pont áprilisban szokott előbújni.
Igen, sajnos ezzel mindig úgy van az ember a fokhagymával is, hogy míg ráérünk megpermetezni, nem rajzik, és mikor már van a gond, akkor látjuk csak, hogy rajzott, mert azért ez egy nagyon kicsi légyről van szó, nem akkora, mint egy házi légy, hogy most észreveszik, hogy rajt van, vagy lerakja a petét, és a petéket is úgy rak ki le, hogy a fokhagymának a belsejébe, minél közelebb, a közepébe rak le, nem látjuk csak, mikor már jön a probléma.
Tehát a káposztánál is akkor veszük észre,
mikor
már kókadnak a palánták,
akkor
és
segíteni.
Akkor veszi az ember észre, hogy hű, a szárában van valaki.
Így van.
Hát, sok minden ellen kell ebbe a hónapba is védekezni. Az előbb említette Mária ezt a pipitéres áztatást, ezek azok a biomódszerek, amit azért nagyon sokszor a háziasszonyok szeretnek előtérbe helyezni. Van ennek valóban valamilyen haszna?
Természetesen, mivel gyógynövényekről van szó, vannak hasznuk, ugyanúgy ezek is gombaölő hatásuk van, csírázás segítő hatásuk van, megvan, hogy milyen dózisba kell használni, hogy forrázni kell-e a magát a kamillát, vagy áztatni kell. Nagyon jó például a zsúrló, a mezei zsúrlónak a főzete is ilyen téren gombölő hatása van, még permetezni is lehet növényekre, erősíti a szövetet. A kamilla ugyanígy jó, torma, a torma levél, vagy a torma, lereszelt torma, tehát ha belegondolunk, az
ha
emberek is eszik.
Ha megmaradt húsvéti tormát föl lehet használni?
Igen, le lehet reszelni, és akkor ezt az ázata, ezeknek is mind van gombölő hatásuk, és baktériumölő hatásuk is egy kicsit.
És ugyebár a csalán is kibújt már,
ad
is nőttögél, és a csalánlére is nagyon-nagyon sokan esküsznek, de azért milyen töménységbe szabad használni, amire azért ügyelni kell?
Általában nem okoznak gondot, de ez a mondjuk egy 1 kg csalánlevél, egy 10 liter víz arányú ázat, lehet öntözni és permetezni. Attól függ, hogy friss ázatot, mondjuk egy 24-48 órás használunk, vagy egy erjesztettet. Az erjesztettet inkább öntözésre, ilyen trágyalének használjuk.
Tehát azért vannak praktikák, amit a növényvédőszerek mellett is bevethetünk, és nagyon sokan esküsznek, hogy a kiskertbe csak ilyeneket szabad használni. A kertekben egyre több helyen lehet magas ágyásokat látnunk, nem mindannyian szeretünk sokat hajolgatni, kapálgatni, gyomlálgatni a kertbe, meggörnyedve. Magas ágyások építésénél mire kellene ügyelni, és hogyan kell ezt előkészíteni? Ugyan most már itt van lassan a beültetések, elvetések időszaka, de még hogyha most valaki úgy eldönteni, hogy hirtelen ilyet akar, és mivel kell föltölteni? Tisztán földdel, vagy másképpen?
Igen, egy klasszikus magas ágyást azt hiszi az ember, hogy csak földdel feltöltjük, de a legjobb megoldás ezek, amikor ilyen rétegeket alkotunk, hogy például alulról az aljába a lemetszett cserjéket, díszfüveket belerakjuk, és erre rakunk mondjuk egy réteg földet, vagy egy trágyás földet, és ezeket rétegezzük, és a felső 20-30 centi, vagy 40 centi, attól függ, hogy mit ültetünk bele, ez legyen egy jó minőségű kerti föld komposzttal keverve, ez össze fog roskadni, ez itt célszerű ősszel már elkészíteni, de van, aki folyamatosan csinál magas ágyásokat, és ezért folyamatosan tud beleültetni. Nagyon jó komposztálódik alul ezek a vesszők, a lenyírt fűnyesedik, mi egymás, és ezeket forgatni kell. Minden évben fel kell frissíteni, és újabb földréteget hozzárakni, komposztot. Nagyon jó földet elő lehet állítani, főleg azoknál a házaknál célszerűen csinál nekik, mondjuk kicsi a kert, és eléggé törmelékes vagy agyagos a kerti földjük, és zöldséget akarnak termelni.
Alulról védeni kell, hogy valamilyen állatok föl ne jöjjenek?
Igen, sok esetben ezeket nagyon szeretik a pockok meg az egerek. Az aljába bele lehet rakni egy dróthálót, vagy valami olyan műanyagból készült mondjuk ilyen hálót, ami sűrű szövésű, és akkor így nem tudnak feljönni alulról az egerek.
Mennyiben más ezekben a kertészkedés?
Annyival másabb, hogy tényleg kevesebbet kell benne kapálni. Nagyobb növénymennyiséget tudunk termelni kis területen, mivel folyamatosan ültethetünk bele. Nagyon távdús talajt tudunk előállítani, míg a kerti földbe azért nehezebb jó minőségű talajt előállítani. Viszont arra figyelni kell, hogy hamarabb is ki tud száradni, és nagyon gyorsan felmelegszik. Szóval a magas ágyásoknak hogy miből készítjük, ez is lényeges. Sokszor lehet látni, hogy bádokból csinálnak, vagy hasonló, azért azok nagyon felforrósodnak. Ha belegondolunk nyáron, hogy milyen forró egy bádok, akkor az a talajunk is ilyen forró tud lenni.
Pedig nagyon sok helyen lehet látni, hogy kínálják ilyen bádokból készülteket. Tehát most azért nagyon sokszor Facebookon bárhol fölvillan az embernek, hogy vásárolja ezt, vásárolja azt, és akkor van, amikor nagyon szép fából készült magas ágyások, és van, ahogy éppen ilyen bádokból készülteket is kínálnak. Tehát akkor jobb, hogyha maradunk a természetes anyagoknál.
Igen, a természetes anyagok jobbak. Ez a bádok annyiban jobb, hogy viszonylag olcsóbb, könnyebb kezelhető, könnyebb, tartós, viszont akkor figyelni kell arra, hogy mondjuk na úgy állítsuk be, hogy minél nagyobb felületet kapjon a nap. napból ez a bádog, vagy körbe tudjuk takarni egy náddal mondjuk, amit ne direkt besüsse a nap, az nagyon lényeg.
Tehát a tájolásra azért egy kicsit van, kell vigyázni.
Meg hogy a színe milyen, azért nem mindegy, hogy egy zöld színű, vagy egy fehéres szín, vagy egy fekete bádogból van, mert egyre divatosabbak ezek a szürke dolgok, azok még jobban felmelegszenek.
Benne a tervezése a különböző növényeknek azért kicsit jobban oda kell figyelni, mint egy kertben.
Igen,
a növénysorrendre.
A növénysorrendre, igen, mert elég sűrűn ültetnek bele az emberek. Lényeges az, hogy nézzük az éghajlatot, hogy a tájolás milyen legyen. Tehát itt is az lenne jó, hogy az egész ágyás mindig kapjon fényt. Szóval, ha úgy ültetjük a növényeket, hogy mi középre ültetünk egy nagy növényt, és elé mindig alacsonyabbakat, vagy ha mondjuk egy falhoz rakjuk, akkor hátulra rakjuk a nagyot, előre az alacsonyabbakat.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják. Lehetőségük van arra, hogyha valamilyen problémájuk van, akkor rákérdezzenek a szakembernél, ragadják meg a lehetőséget, még egy pár percig nyitottak a vonalak, az 575-17-18 és az 575-17-19-es számokon hívhatnak minket. Mária kedves hallgatónk pedig azután érdeklődött, pedig talán mint hogyha a múlt adásban vagy azelőtt kicsit már említettük volna, hogy egészségügyi gondjai miatt csicsókát szeretne termelni. Kapott is néhány gumót, és azt kérdezi, hogy el szabad-e már ültetnie, mikor és hogyan ültesse el.
Természetesen a csicsókát nyugodtan el lehet ültetni. Arra készüljünk föl, hogy egy nagyon invazív növényről van szó. Szóval sok esetben azt egyszer elülteti a kertjébe, akkor szinte kiírthatatlan növényről van szó. Nagyon gyorsan terjed, magasra nől maga a szára. Én azt mondom, hogy egy-egy gumót ilyen fél méterenként kell ültetni.
Jó, majd innen folytatjuk, de van egy kedves hallgató, aki szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Gizi vagyok alsó lakosból. Én azt szeretném megkérdezni mérnököt, hogy még nem lehet a muskándikat kürakni, vagy kiültetni másik ládába?
Ez egy jó kérdés, pont téma lett volna itt nálunk is. Én is a hétvégén raktam ki a muskátlikat, mert elég jó idő van. 7-8 fokban nem fog megfázni, nyugodtan ki lehet rakni, új földbe beültetni, visszamecceni.
És ha véletlenül elromlik az idő, akkor az ember fut vissza velük valami védett helyre.
Hát azért az a legrosszabb vágyó, hogyha olyan üdő, mert ki tudja, nem lehet az üdőben megváltozni. Egyik nap meleg van, másik nap meleg.
Igen, de ebbe a 7-8 fokban nem fognak megfázni. Lényeg, hogyha pincében vagy sötét helyen volt teleltedve, akkor ne egyből a tűző napra rakjuk, mert a levelei kifehérednek.
Nem, nekem itt az ablakban, nekem máshol nincsen, mint az ablakban, itt még egész nap sütje a nap.
Akkor nyugodtan ki lehet rakni, mert hozzá van szokva a fényhez. Igazából nem mondanak az következő két hétben rossz időt, jó fogják már érezni kint magukat.
Jó. Nagyon szépen megköszönöm.
Szívesen. Visszatérve a csicsókára, mondta, hogy nagyon invazív és nagyon gyorsan terjed. Hogyha azt akarjuk, hogy a gumók ne aprózódjanak el, milyen gyakran kell az egész területet átásnunk? Ahogy mondta, mindig marad benn valami, tehát ott azért mindig lesz, de hány évente kell átültetni?
Igazából az lenne jó, minden évben fel lenne szedve és újra ültetve, de nagyon jó szaporodik, így is, ha bent hagyjuk. Folyamatos, nem kell felszedni, tehát télen is lehet hideg időben szedni, nem fogy meg a gumója, frissen felszedni. Azért jobb, ha mindig újra van ültetve, mert akkor mindig egy növényről indul újra, nem aprósódik el olyan hamar.
És ahogy tartják, cukorbetegeknek nagyon jó.
Igen, igen, a cukorbeteg.
És talán újra a reneszánszát kezdi majd érni.
Igen, elég sokan ültetnek pont emiatt, hogy a cukorbetegeknek is kifejezetten egészséges. Nincs betegsége annyi, hogy igazából a föld feletti részét, a levelét megtámadja a liszharmat, de ettől nem lesz semmi gond a talajban lévő gumókkal.
Halló? Alig, ha nem van még egy kérdezőnk. Halló?
Hát is csókolom.
Jó napot kívánok.
Jó napot.
Szomjas Gyuriba és a legesszegyre. A menekültől azt szerint megkérdezni, hogy előbb hallottam itt a muskáti kiültetéssel kapcsolatban, hogy már hát nem fog megfárni. nálam következő történt, hogy nálam nem a muskátevőt gondolom, hanem a karciborosszak. Hát ezek nem fáztak meg, vagy nem fajta, mert megfáztak. Tehát magyar mondva, nincsen, nem lesz az én se karciborosszom. Tehát épp, hogyha mutatóban egy-kettőt látok, ami kimutatja azt, hogy ott van a kis a bibe, ami még épp is egészséges. Hogy ezt ugyanúgy tovább is ugyanúgy kell permetezni, ahogy eddig Molinia ellennek hasonló, ez a kérdésem, ez egyik kérdésem.
Igen, attól, hogy elfogyott a termés, a fát ugyanúgy védeni kell, sajnos a kajszibarackot idén is elég erőteljesen sújtja a monilia, nagyon kedvező neki ez a melegpárásabb időszak, váltakozó hűvös meleg, főleg virágzásban kapott azért esőt is, olykor-olykor hideget, meleget, ugyanúgy védekezni kell a monilia ellen, most már nem a virágot támadja, hanem a hajtásokat fogja, a friss leveleket megtámadni. Ha megtámadtak, akkor célszerű levágni azokat egészséges résszel együtt, hogy ne támadja, ne menjen tovább a fába.
Igen. És még a másik az a kérdés, hogy már egyszer már hajultam, felültem a mérekonnak a kérdésbe,
Egy pillanatra egy kicsit halkítsa le a rádiót, mert nagyon-nagyon zavaró a vonalban.
Így jó?
Igen, talán tisztában halljuk.
Oké, okay, jó. Hogy van egy olyan szőlő, ami cserszegő fűszeres. Azt én tudom, hogy ezt kicsinálta, és milyen módon állították. De van egy olyan dolog, hogy az egri bikavér, hogy miből tevődik össze?
Az egri bikavér az egy bor, egy küvé, az több különböző vörös bortadó szőlőből van előállítva. Ennek a pontos receptjét, miből tevődik össze, én ezt nem tudom, nem vagyok igazából borász, hanem kertész vagyok, ők tudnák megmondani.
Értem, mert ugye önnek föltöttem ezt a kérdést, mikor voltunk két éve önöknél, a szomszédban így mondom, a Kerbelár körre, és hát akkor is ugye ezt a választ adta nekem, tehát akkor semmi ilyen választást nem tud mondani.
Nem, én ezt
maximum
tudom,
utána fogunk egy kicsit nézni hogy mely fajtákból az arányokat, meg ugyebár minden pincészet megtartja magának.
Így van, meg ez az Eger környékére jellemző küvéről van szó, szóval azért egri bikavér, ott amit előállítanak, csak azt hívhatják így egri bikavér néven.
És még egy kis humoros kérdésem van, hogy a piroska könnye, az pedig csentéről származik állítólag. Ez fehér bor állítólag.
Hát a piroska könnye a cukborászatnak az egyik bora, tehát mindenkinek joga van, hogy milyen néven
fantázia néven
értékesíti a borát.
Ó, hát akkor nagyon szépen köszönöm a kedvességet, további szép volt, kívánok.
Viszont hallásra. Tehát a barack esetében beszéltünk arról, hogy továbbra is azért monilia ellen védeni kell a fákat. Ez vonatkozik az összes csonthéjasra, mert az idejében azért ők akkor kezdtek bimbózni, amikor egy kicsit hidegszeles idő volt, tehát pontosan jó táptalaj volt a monilia számára, a gomba számára, hogy kifejlődjön. Most ugyan egy kicsit már melegebb van, talán ez egy kicsit visszafogja, de lényeg az, hogy minden csonthéjasra alaposan oda kell figyelnünk.
Igen, sajnos az összes gyümölcstermünkre az idejében nagyon oda kell figyelnünk. Az enyhe tél miatt egyre több kórokozó és kártevő már megjelent ilyen kora tavasszal. A most virágzó meggyeknél a virágot fertőző moniliára kell ügyelni, és célszerű permetezni ellene. Volt most csapadékunk, meleg lesz, párás időnk lesz, ez kifejezetten kedvez a monilia fertőzésnek. azt kell tudni a csonthéjasoknál és a molyai elleni fertőzés megállítása, hogy egy virágzásban háromszor szoktunk általában permetezni, egy virágzás kezdetén, fővirágzás és szirumhullás idejébe. Ezzel általában meg lehet védeni, viszont az időjárás mindig figyelni kell. Tehát nem lehet úgy tipikusan azt mondani, hogy ez a három védekezésen meg tudjuk védeni. Nagyon sok kajszinál lehet látni, már hervadnak a levelek, elkapta a hajtást a monilia, ezeket le kell vágni minél előbb, és meg kell permetezni a fát.
Mivel lehet védekezni?
A védekezés során felszívódó hatóanyagot célszerű használni, a kórusz, topáz szerek, amik igazából még forgalomban vannak, sajnos egyre kevesebb lesz a kiskert tulajdonosok kezébe, a topáz is egyes és kettes kategóriás szer lesz, ez probléma, mert nem tudnak védekezni semmivel igazából ellene lassan. Kajszinál nem használhatunk rezet, mert rézérzékeny, viszont vannak finomabb hatóanyagú réz, hatóanyagot azt mondják, hogy lehet használni virágzás után. Virágzásban ne használjunk semmire rezet, mert a bibét nagyon könnyedén megperzselheti, elfolyósíthatja a bibeszekrétumot, ugyanígy kénnel se permetezzünk virágzás idején, mert nagyon könnyen meg tudjuk perzselni a fákat, a bibéket.
Következő kérdés, hajta, körtefa, a levelek, melyek csak most hajtanak, de már barnás foltok vannak rajta. A virágok egy részén, a szirmok szélén is lehet látni ezt a barnás elszíneződést.
Tehát ez a barnás elszíneződés, ez lehetséges, hogy Ervinia tünetek lehetnek, ami egy tüzelhalásnak is nevezett baktériumos betegség. Sajnos, ha ez felüti a fejét, akkor ott nagyon gyorsan csonkolni kell a fát egészséges részig. Elfeketedik a levél, a bibe is, és elkezd száradni a fa, ez végigmegy az egész fába, és a fát teljesen tönkre teszi. Ellene védekezni csak így lehet, mivel nincs olyan növényvédőszer, ami ez a baktérium ellen hatásos lenne. A tavaszi rezes lemosó permetedés és a termés viaszosodása után történő rézzel kordába lehet egy kicsit tartani ezt a baktériumot. De lehet akár egy, most így a tünetek alapján egy kezdődleges varasodás is.
Az idejében kimondottan gyorsan kellett neki látnunk a fűnyírásnak, talán majd mindenhol már az elsőnt mindenki túl van. Mit lehet tenni azokkal a foltokkal, ahol a moha fölütötte a fejét?
Igen, sajnos, mivel elég sok csapadékunk volt ősszel, nagyon megjelentek ezek a moha telepek, úgymond, és ki is tudja ölni a füvet. Ezeket célszerű, mikor gyepet szellőztetünk, ez feljön, vagy kigerebjézni, és újra vetni azt a részt, vagy egy vasszulfátos műtrágyát kiszorva ez a mohát növekedését meggátolja, és kiöl igazából a mohát.
Említette a pázsit szellőztetését, ezt mikor kell elvégezni? Már most lehet, az első kaszálás után, vagy...
Célszerű minél előbb elvégezni, mivel ezzel a szellőztetéssel az elszáradt részeket kiszedjük belőle, valakinek nincs fűszellőztetője, és látható, hogy kezd sárgulni az állomány, akkor ki is lehet gerebjézni jó erőteljesen. Nem kell félni, hogy megsértjük a fűnek a tövét, annál jobban fog bokrosodni, és igazából tényleg ez a mohát is ki lehet vele szedni belőle.
Ilyenkor tavasszal meg kell műtrágyázni a gyepet, vagy inkább nem, mert akkor túl gyorsan fog nőni. Hát mi az a tápanyag kombináció, ami jó a pázsit számára?
Igen, az intenzív növekedésben egy nitrogén túlsúlyos műtrágyát szoktunk használni. Én mondjuk ekkora hangsúlyt egy pázsitra, egy fűre nem szoktam tenni, inkább a kerti növényekkel foglalkozzunk. Persze valaki nagyon szereti ezt a szép, csak fűféléből lévő
hát azért füvet. Nagyon sok ház körül valóban most már ilyen angol pázsitszerű területet lehet látni. Hát igen, van, ahol azért vegyesebb a
Így van, ennek a, amikor vegyes egy fű, amiben van két szikű, és nem csak egy szikű van bent, sokkal könnyebb fenntartani, és például virágos növények vannak, amik a beporzókat fenntartják, vagy elősegíti nekik az életkörülményeket, de valaki ilyen, tényleg ilyen csak fűféléből szeretne, annak intenzíven kell gondozni, trágyázni, öntöznie is ezeket, tehát ez sokba kerül igazából.
Hát igen, a szép ház az sokba kerül, a szép terület. Mediter, már említettük, hogy a muskátlikat ki kell rakni, ki lehet rakni, de már a mediterrán növényeinket már márciusban ki lehetett pakolni. Most ezek megmetszése az mikorra? Mikorra kell elvégezni ezeknek a megmetszését? Vagy mikor metszük és mikor nem metszük?
Igazából, ha mondjuk a leanderről beszélünk, azokat nem nagyon szoktuk metszeni. Igazából csak ilyen korrigálásokat végzünk, mert ha visszavágjuk a hajtások végét, akkor idén nem fog abból nagyon virágozni, vagy későn. Igazából itt a kiöregedett, vagy magából, ha valakinek egy ilyen bokor alak van, abból kilógó részeket szokjuk visszametszeni, vagy egy kicsit megifitteni, mert ha drasztikusan vannak olyan, sok helyen látok olyant, hogy visszavágják felére az egészet, és csodálkoznak, hogy nem virágzik. Lehet ezt is csinálni, azt akarjuk, hogy sűrűbben elágazdon, de akkor az idejében nem biztos, hogy virágozni fog.
És citromfa?
A citromfát igazából az többször is lehet metszeni, hogy minél jobban bokrosodjon. Ilyenkor, ha kirakjuk, akkor én azt mondom, hogy a télen nőtt, ha mondjuk meleg helyen volt, nagyon hosszú hajtásokat vissza lehet felére vágni, vagy rövidebbre, hogy inkább az idejek, a kinti hajtás legyen, mert sokkal erősebbek lesznek, meg a száraz részeket is el lehet távolítani róla.
Átültetni, ha szükséges, milyen földet használjunk?
Ha átültetni általában citrusokat, ha jól kiválasztjuk a cserépméretet, 2-3 évente szoktuk csak átültetni. Ilyenkor célszerű direkt citrusföldet választani, mint savanyúbb típusú földről van szó. Ehhez lehet hozzárakni még marhatrágyát is egy keveset, hogy még több tápanyagot juttassunk bele, egy kis perlitet, hogy ladítsuk, mert az a probléma, hogy inkább nagyon tömör talajaink vannak, és ezt nem szereti a citrus, főleg ha télen bevisszük, hajlamosak vagyunk túlöntözni, és egy ilyen lazatalajt nem tudunk túlöntözni, mert úgyis kifolyik alul a víz.
Ilyenkor ezeknél kell lemosó permetezést el kellett végezni?
Nem szoktunk igazából, mert ha ott benn van, akkor nincs vele probléma. Ha mondjuk voltak pajzstetveink a tél folyamán, vagy más kártevőnk, akkor célszerű ilyenkor egy atkaülővel, vagy egy rovarörővel jó alaposan megpermetezni, hogy kint se tudjanak felszaporodni.
Hát lassan fölpillantva az órára, végére érünk műsoridőnknek. Gyümölcsfáinknál még egy kicsit, vagy talán inkább a szőlőre kérdezzünk rá. A szőlő esetében is rengeteg munka van, tehát a metszésen túl vagyunk, az első betegségek, kártevők elleni védekezésre mikor kell majd, hogy sort kerítsünk?
Igazából, aki már megcsinálta a lemosó permetezést, az már túl van az első védekezésen. Aki nem csinálta meg, az most már nagyon nem tud mit kezdeni, mert már a szőlőink ez a rüggyapotos állapoton, főleg a korai fajták jóval túl vannak. A következőre kell figyelni, hogy aki nem mondjuk atkafertőzés volt. Ha leveleken megjelenik, akkor egy ilyen 2-3 leveles állapotban egy atkaülős permetezést adjunk. A következő növényvédelmi stádium az 5-6 leveles állapotban lesz, amikor igazából már a liszthalmat peronoszpóra elleni védekezést is el kell kezdenünk.
Hát egyes helyeken azért az atka alaposan az elmúlt években megjelent, tehát akkor erre mindenképpen oda kell figyelni.
Akinek mondjuk tavaly évben a levélen látható tünetek voltak ősszel is akár, vagy nyár folyamán, annak célszerű egy atkaülő plusz egy kis ként is hozzá lehet tenni, kénnek is van egy atkagyérítő hatása.
Tehát ez a feladat vár a szőlőtermelőkre. Kedves hallgatóink, fölpillantva az órára lejárt a műsoridőnk. Kertészünknek megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, válaszolt kérdéseinkre. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jó munkát kívánva a következő hónapra. Ne feledjék, május 1. kedjén ismét itt lesz a szakember, és ha kérdésük lenne, akkor lehetőségük lesz ezt feltenni. A Kertész Válaszol című adásunkkal legközelebb, tehát május 7-én jelentkezünk. Addig is a viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a Kertész Válaszol.